Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 15. szemeszterének 9. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk Rajkó Róbert, a József Attila Tudományegyetem vegyész szakán végzett, majd 5 évig a Természettudományi Kar szervetlen és analitikai kémiai tanszékén oktatott és kutatott. 1992-ben lehetősége volt egy fél éves kemometriai posztgraduális képzésen részt vennie a hollandiai Nijmegen város katolikus egyetemén, professzor Gerrit Kelteman irányítása mellett. 1993-ban a Szegedi Élelmiszeripari Főiskolán folytatta oktatói és kutatói tevékenységét. 1996-ban a József Attila Tudományegyetemen analitikai kémia tudományákban egyetemi doktori, majd 1999-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen biokörnyezet és vegyészmérnöki tudományokban PhD tudományos fokozatot szerzett. Ebben az időszakban kapta meg a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar Kötkorc által szervezett posztgraduális környezetvédő szakosító képzéshez kötődő másoddiplomáját. Rendszeresen részt vett a hazai kemometriai szemináriumok, konferenciák szervezésében, melyek közül kiemelkedő az 1999-ben Szegeden rendezett. 2000-ben dr. Körtviesi Tamással megalapították a Kemometria és Molekula Modellezés Munkabizottságot a Szegedi Akadémiai Bizottság Kémiai Szakbizottság keretén belül, melyet társelnökként 2014-ig irányított. A 2002-es évben spanyolországi Tarragonában 3 hónap, a dániai Frederiksbergben 2 hét posztdoktori tanulmányúton vett részt. 2003 és 2005-ben GRC Statistics in Chemistry and Chemical Engineering konferenciák meghívott előadója volt. 2002 és 2005 között Széchenyi István ösztöndíjban, 2005 és 2006 között Bolyai János kutatási ösztöndíjban részesült. 2006 májusától 15 hónapig az írországi Galway város National University of Ireland Galway egyetemére hívták posztdoktori kutatások végzésére. Dr. Ellen Ryder kutatócsoportjában hazatérte után az STI gyógyszerésztudományi karán 2008-ban habilitált gyógyszertudomány tudományágban. 2010-ben Sólyom László köztársasági elnök egyetemi tanárrá nevezte ki a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karára. Felkérem Rajkó Róbert professzor urat, tartsa meg előadását.
Üdvözlöm a tisztelt hallgatóságot! A Szabad Egyetem előadássorozat keretében fogom előadásomat megtartani, ezért kicsit elkalandoznék a Szabad Egyetem fogalma körül. Hát nagyon visszamegyünk Franciaországba. Ugye Villon korában a Hetedik Károly egyszerűen felfüggesztette az egyetemet, az egyetem működését, és ugye Villon is kikerült az egyetemről, és most mégis ismerjük őt, mint költőt, ugye Faludi György nagyszerű magyar fordításában. Azért is hoztam példaként ide, mert ugye kapcsolódik az adatkiértékeléshez, az Ellentétek című versének ez a szakasza, nem biztos csak a kétes a szememnek, s ami világos, mint a nap titok, hiszek a véletlennek, hirtelennek, s gyanúm az igaz körül sompolyog. Következő francia példa, Galois esete, aki sikertelenül felvételizett az École Polytechnique-re, és egyszerűen Kósi az akadémiához beküldött dolgozatát elveszítette. Ugye felmerül a kérdés, hogy mit tett volna Kósi, hogyha az ő dolgozatával történik mindez. Tehát tanulságként azért leszűrhető az, hogy a professzornak figyelnie kell a tehetséges diákra. És kanyarodjunk Szegedhez, ugye József Attila, akit Horger Antal eltanácsolt, de ő nem egyetem berkein belül, hanem országosan az egész nemzetet tanította. És ugye Szent Györgyi Albert, akire a leginkább büszkék vagyunk, hiszen 37-ben Nobel-díjat kapott, ő fogalmazta meg 1940-ben rektori beszédében, az egyetem egyik legfőbb feladata és kötelessége a kutatás, új igazságok keresése, ezért az egyetemnek át kell hatva lennie az igazságok szeretetétől, és falai között meg kell őrizni a teljes szellemi szabadság levegőjét, mely nélkül minden kultúra elsorvad. Hát kis gondolkodás után el lehet dönteni, hogy ez megvalósul-e ugye 70 év elmúltával. És akkor nézzük meg, hogy ugye adatokat kellene vizsgálnunk, amik információt hordoznak, és ez mind az univerzumot alkotja. És itt van egy angolul írt tréfás szöveg, what is mind, ugye no matter, és what is matter, never mind, amit nem nagyon tudunk, hogy kihez kössünk, több forrás megjelölés is van. Én megpróbáltam lefordítani, hogy mi az anyag, na ne szellemeskedj, és mi a szellem, ne légy anyagias. Tehát valami ilyesmi lehet emögött. Tom Stonier foglalkozott az információval, ő úgy gondolta, ugye három könyvet is írt, hogy az információ ugyanolyan entitás, mint az anyag vagy az energia, és ugyanúgy lehet kezelni. Hát lehet vitatni, de mindenféleképpen érdemes elolvasni a gondolatait, és elgondolkozni rajta. Galileinek az idézetét hozom most ide. A filozófia abban a nagykönyvben van megírva, amely mindig a szemünk elé tárul az univerzumban. De csak akkor tudjuk elolvasni, ha megtanultuk a nyelvét és elsajátítottuk a jeleit. A matematika nyelvén van megírva, amelynek betűi háromszögek, körök és más mértani alakzatok. Ezen eszközök nélkül lehetetlen az ember számára, hogy akárcsak egy szót is megértsen belőle. Tehát az univerzumot a matematika nyelvén tudjuk megérteni. És ez nagyon jó, hogy ez a két szó egymás mellett van, mert mind a kettő az ember kreálmánya, ugye az emberi nyelv is, és a matematika sem szerepel a természetben. Ezt ő alkotta meg, ugye, hogy az információt továbbítsa, és modellezni tudja a körülötte lévő világot. És akkor a mérések megtervezése során, ugye, majd adatokat nyerünk, és ezeket a tudományos adatokat kell gyűjtenünk, rendszereznünk és kiértékelnünk. Két szempontot tudunk figyelembe venni, egyrészt szakmai szempontot, másrészt pedig statisztikai szempontot, hogy majd hogyan fogjuk kiértékelni az adatainkat. Ugye itt egy kis táblázatot mutatok be, hogyha egyik szempont sem lényeges, akkor a kapott eredmények alapján készült dolgozatot egy Open Access folyóiratban lehet leközölni, nyilván olyanban, ami értéktelen. Hogyha statisztikai szempontok dominálnak, akkor abból gyakorlati vizsgálódásokat tudunk végezni, gyakorlati következtetéseket, tehát a gyakorlati méréstechnikát tudjuk fejleszteni. Hogyha a szakmai szempontok elsődlegesek, akkor azzal valamilyen új elméletet tudunk kifejleszteni a vizsgált rendszerre vonatkozóan, és hogyha mind a kettő fontos, akkor gyakorlati vizsgálódás és elméleti fejlesztést is végezni tudunk. A chemometria, mindjárt megadom a definícióját, akkor alkalmazható, hogyha ugye gyakorlati vizsgálódásról, tehát statisztikai szempontok dominálnak, vagy mind a kettő, tehát szakmai és statisztikai szempontok, és akkor gyakorlati vizsgálódást és elméleti fejlesztést is tudunk végezni. 2001-ben jelent meg egy tankönyv, sokváltozatos adatelemzés chemometria címmel, amely nyilván már nem is mondhatjuk azt, hogy elavult, mert a módszerek leírása az rendben van, csak nyilván több olyan új módszer látott napvilágot, amit, amit érdemes lenne újra feldolgozni és egy új kötetben megjelentetni. És akkor a chemometria. A chemometria a többváltozós kémiai vagy hasonló jellegű mérésadatok kiértékelésére szolgáló módszerek összességét jelenti. A chemometria a kémiai és analitikai kémiai információtartalom minél teljesebb, azaz optimális kinyeréséhez szükséges eszköztár használata. Ez az eszköztár a matematikai, statisztikai, lineáris, algebrai, konvex, geometriai, számítástechnikai és formál logikai módszerek és eljárások célirányos alkalmazását foglalja magában. A chemometria tehát a kémia, a matematika és az informatika határtudománya. Kovács Lajos habilitációs előadásán láttam ezt a videót, és most felhasználom. Tehát a kísérlet két henger között egy viszkózus folyadék található, praktikusan glicerin, és három csepp színes tintát csöppentettek bele, és most éppen a visszakeverés történik, tehát valójában a chemometria is ezt szeretné elvégezni, hogy egy kevert jelrendszerből a domináló komponenseknek az egyedi jeleit visszanyerjük, és a végén tisztán, egyértelműen azonosíthatóan megkaphassuk a komponenseket. Ennek ugye az a magyarázata, hogy a viszkózus folyadékban, a glicerinben lamináris áramlás játszódik le, nincsen keresztirányú keveredés, turbulencia, és ezért mechanikusan vissza lehet állítani az eredeti oldatot. Az analitikai kémia jellemzők összefüggéseit szeretném bemutatni ezen az ábrán. Egy tetraédert láthatunk itt, és az alaplapja az angolul accuracy, vagy magyarul szabatosság, illetve hitelességnek fordíthatjuk. És ez a szabatosság, amely nyilvánvalóan a mintavételezéstől nagyon függ, mennyire reprezentatív a mintavételezés. Hogyha a vizsgált rendszerből olyan mintát vételezünk, amely nem fog jellemző lenni arra a rendszerre, akkor nyilvánvalóan torz, hamis eredményt kapunk. Tehát nagyon fontos a mintavételezés reprezentativitása. A szabatosság a pontosságtól, a szelektivitástól és az érzékenységtől függ. Méghozzá úgy, hogy minél pontosabb, tehát minél nagyobb a pontosság, minél nagyobb a szelektivitás, minél nagyobb az érzékenység, annál nagyobb lesz a tetraéder alaplapját meghatározó háromszög. Ugye itt színes szakaszokkal jelöltem az oldalakat. Tehát minél nagyobb az érzékenység, minél nagyobb a pontosság, minél nagyobb a szelektivitás, annál nagyobb lesz a szabatosság is, annál jobb lesz az adatkiértékelésünk. Egy analitikai mérést kétféleképpen tudunk elvégezni. A szerencsés az az, hogyha direkt meghatározást tudunk végezni. Ez azt jelenti, hogy az analitikai módszer alkalmazásával közvetlenül számítható a mérési eredmény. Például gravimetriás mérés esetén egyszerű tömegmérés alapján a komponens koncentrációja megadható. Nagyon gyakran azonban nincs mód ilyen direkt meghatározásra, ezért az úgynevezett indirekt meghatározást kell követnünk. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy kalibrációs sorozatot készítünk, ismert koncentrációjú, ismert összetételű oldatsorozatokat készítünk, kalibrációs mintákat készítünk. Első lépésben a kalibrációs modell által megfogalmazott függvénykapcsolat paramétereinek becslése történik, meg ezen ismert koncentrációjú független kalibrációs minták felhasználásával, és a második lépésben pedig egy ismeretlen mintán fogunk mérést végezni, és a kalibrációs modell felhasználásával végezzük az előrebecslést, és meghatározzuk a komponens koncentrációját. Ezen az ábrán azt szerettem volna szemléltetni, hogy különböző struktúrájú adatokat használhatunk. A matematikai fogalomban ez a tenzor fogalma használható itt, és nulladrendű tenzor adatsor egyetlen egy skalár lesz, ezt egy ilyen kockával jelöltem. Például, hogyha egyetlen szenzort használunk, egyetlen egy ionszelektív elektródot, vagy spektroszkópiában egy hullámhosszon mérünk. Ha a szenzorokat, több szenzort használunk, például több ionszelektív elektródot, vagy több hullámhosszon mérünk spektrumot, akkor egy vektort kapunk, amely ugye egy skalároknak egy oszlopba rendezett struktúrája, és ez az elsőrendű tenzor adatsor lesz. Hogyha valamilyen kapcsolt technikát alkalmazunk, tehát egy elválasztás, mondjuk kromatográfiás elválasztás, és utána egy több szenzorból álló szenzortömböt, itt fel vannak sorolva, hogy milyen kapcsolt technikákra lehet gondolni, akkor egy ilyen mátrixba rendezett adatstruktúrát kapunk, ez ugye a skalárokat táblázatba rendezzük, sorokba és oszlopokba, és így kapjuk a másodrendű tenzoradatsort. Hogyha a harmadrendű tenzoradatsort kapunk, akkor pedig egy ilyen adattömb áll rendelkezésünkre. Például kromatográfiás elválasztás után egy olyan szenzort használunk, amely már egyből egy ilyen mátrixot fog eredményezni, és így egy ilyen háromdimenziós adattömböt kapunk, és nyilván az analitikai mérőrendszer megfelelő bonyolításával többed rendű tenzoradatsort is kapunk, akár rendet rendű tenzoradatsort, amelyet most már nem lehet ábrázolni, ugye, mert négydimenziós ábrát már kétdimenziós vásznon nem nagyon tudunk megjeleníteni, hogy az egyértelműen értelmezhető legyen. Kalibrációs adattömbök esetén ugye a kapott egyetlen mintára vonatkozó adatot a több mintára vonatkozó adat szerint fogjuk strukturálni. Tehát a skalár az a nulla utas, vektor egy utas, mátrix két utas, az adattömb az három utas, és az n utas az megint sajnos nem lehet ábrázolni. És akkor menjünk szépen végig. Nulladrendű tenzor adatsorunk van, tehát egy skalárt ad válaszul a szenzorunk. Több mintára végzünk meghatározást, ezeket ugye egy vektorba tudjuk összegyűjteni, egyutas kalibrációnk van, például egyetlen egy ionszelektív elektróddal végzünk, ugye több mintán mérést, vagy spektroszkópián egy hullámhosszon mérünk, vagy kromatográfiás mérés esetén egyetlen csúcshelyet értékelünk ki. Minden módszernek, matematikai módszernek van feltétele, és vannak korlátai. Ezeket be kell tartanunk, hogy megfelelő eredményeket kaphassunk. Az egyutas kalibrációnak a feltétele, hogy teljesen szelektív érzékelőink legyenek, vagy teljesen tiszta kalibrációs mintánk. És a válaszjel az ismert függvény szerint alakuljon, lehetőség szerint lineáris, tehát egyenessel ki egyenlíthető legyen a mérési pontsorozat. A felhasznált matematikai statisztikai eszközök azok meglehetősen egyszerűek, tehát egy egyszerű algebrát lehet használni, és egy változó statisztikát lehet alkalmazni. Viszont itt is vannak buktatók, és ezekre szeretném inkább a figyelmet felhívni a részletes matematikai ismertetés helyett. Ugye itt van egy kalibrációs egyenesünk, koncentráció függvényében mérjük a jelet, megkaptuk az egyenest, ugye minél nagyobb a meredeksége ennek az egyenesnek, minél nagyobb a szöge a viszintes tengellyel bezárva, annál nagyobb érzékenységű lesz ez az egyenes. Azért, mert hogyha ismeretlen mintán végzünk mérést, megkapjuk a jelet, akkor ugye itt a konfidencia intervallum, amely az egyenesnek a bizonytalanságát, a kalibrációs egyenesünknek a bizonytalanságát hivatott jellemezni, akkor egy szűk tartományt kapunk, tehát a becsült koncentrációnk kisebb bizonytalansággal mérhető, nagyobb érzékenységű kalibrációs egyenes mellett. Hogyha a kalibrációs egyenesünk kisebb érzékenységű, tehát kisebb a bezárt szög a tengellyel, akkor az ismeretlen mintára kapott koncentráció becslésünk jóval nagyobb lesz. Tehát célszerű olyan analitikai módszert használni, amely nagy érzékenységű kalibrációs egyenest fog szolgáltatni. További problémák is fellépnek, hogyha úgynevezett zavaró kölcsönhatások valósulnak meg, tehát egy olyan komponens kerül az ismeretlen vagy a kalibrációs mintába, amelynek a hatását nem tudjuk előre rögzíteni, és nem ismerjük. Kalibrációnál az eset úgy mutatkozik meg, hogy ugye mi úgy gondoljuk, hogy ezeket a jeleket kapjuk, hogyha nem lenne zavaró komponens, viszont ezen megfelelő jelsorozat helyett a zavaró hatás következményeképpen ezt a kalibráló egyenest kapjuk meg. Nyilvánvalóan, hogyha meghatározást végzünk, akkor torz hamis eredményt fogunk kapni. És ugyanez a meghatározás esetében, ugye itt látjuk, amit végül is elmondtam. Ezen az ábrán viszont azt látjuk, hogy amikor az ismeretlen mintában van a zavaró kölcsönhatás, a kalibrációt ugyan jól alkottuk meg a kalibrációs egyenest, de az ismeretlen mintában a zavaró kölcsönhatás hatása miatt ugye megnövekszik a jel, és egy nagyobb koncentráció torzított hamis értéket kapunk az eredeti valódi koncentráció helyett. A megoldás az úgynevezett standard addíció, amikor az ismeretlen mintát megmérjük, és utána ismert koncentrációkban lévő oldatsorozatot adagolunk hozzá, és így kapunk egy újabb egyenest, és most az egyenesnek a meghosszabbított részén a viszintes tengelyen a negatív tartományban, ugye mínusz egyel beszorozva kapjuk meg a becsült koncentrációt. Tehát ezt a standard addíciót akkor tudjuk alkalmazni, hogyha zavaró kölcsönhatást várunk az ismeretlen mintában. További problémák fordulhatnak elő egyváltozós kalibrációnál, még akkor is, hogyha nincs zavaró komponens. Ugyanis, hogyha általában szerkesztjük ki a konfidencia intervallumot, akkor ugye ez a statisztikai kiértékelés alapján még akkor is, hogyha minden ideális, tehát normális vagy Gauss eloszlásból származó hibával tudjuk jellemezni a mérési hibákat, akkor is, mint látjuk, egy pontosan kiszerkesztett előrebecslésnél a koncentráció tartomány az aszimmetrikus lesz. És ezt nagyon ritkán lehet látni, amikor közölnek egy mérési eredményt, hogy a pontbecsléssel kapott koncentrációnak a bizonytalanságának a jellemzésére egy aszimmetrikus tartományt adnak meg. Pedig általánosan ez lenne a helyzet. A másik probléma, hogy elfajulhat a konfidencia intervallum, méghozzá úgy, hogy például ilyen jel esetén ugye csak egyetlen egy pontja van a konfidencia intervallumnak, itt pedig a kettes esetben, hogyha ilyen jelnél mérünk, akkor a teljes tartomány az azt el kell fogadnunk, ami ugye nagyon meglepő és nem igazán szerencsés. Ez egy másik elfajult konfidencia intervallum, amikor látszik, hogy ugye a konfidencia intervallum egyik szárán, ugye a hiperból egyik szára az két pontban metszi, de ez nem határoz meg bizonytalansági tartományt. Az első rendű tenzor adatsor, tehát amikor egy szenzor sort használunk, akkor két utas kalibrációt kapunk, ez a több változós probléma. Tehát több ionszelektív elektródot, több hullámhosszon mért spektrumot, több csúcshelyen kiértékelt kromatogramot alkalmazunk. Itt is vannak feltételek. Ismert válaszjel, tehát ismernünk kell a függvénykapcsolatot, lehetőség szerint ez legyen lineáris. A jelek legyenek különbözőek és függetlenek. Az adatok kiértékeléséhez használt eszközeink a lineáris algebra és a több változó statisztika, és valójában ez a chemometria alkalmazási területe. Többféle chemometriai módszert használhatunk, klasszikus legkisebb nézetek módszerét, inverz legkisebb nézetek módszerét, főkomponens regressziót, részleges legkisebb nézetek módszerét, általános standard addíciós módszert és egyéb nem lineáris kalibrációs módszereket. Ezek közül csak ezt az első hármat, négyet szeretném részletesebben bemutatni. Ugye visszatérek megint a galilei idézetre, ugye a matematika nyelvén van megírva a filozófia, ami az univerzumot leírja, amelynek betűi háromszögek, körök és más mértani alakzatok, és most én is matematikai formalizmust kell, hogy alkalmazzak. Ugye itt most mátrix aritmetikai jelölést használok, tehát egy vastagított nagy betű az egy mátrixot jelent, amelynek sora és oszlopa van, tehát egy táblázatban rendezett adatsor, és ezeket a jeleket, ugye a táblázatban rendezett jeleket fel tudjuk írni két másik mátrixnak a szorzataként. Ez a modell. Ez a lineáris modellünk. Ugye itt vannak a koncentrációk, és itt van az együttható. A kalibráció az így néz ki, a részletekbe nem szeretnék belemenni. Minden esetre van itt egy olyan tag, ami ugye az inverz mátrixok inverzét jelenti. Ez a skanárokban a reciprok függvény általánosítása, de nyilván itt sokkal bonyolultabb lesz a helyzet. Gyakran ugye nullával való osztás is tiltott legalábbis az elemi matematikában. Nyilván a nullával való osztás az végtelen jelent, itt viszont gyakran ütközünk abba, hogy nem létezik egy mátrixnak az inverze, szinguláris lesz, ezt így nevezik a matematikában, a mátrix, és akkor nem tudjuk használni, nem tudjuk megbecsülni a kalibrációs modellnek az együtthatóit, és utána az ismeretlen mintára nem tudjuk használni a koncentrációbecslést. Viszont a koncentrációk, a kalibrációs mintában alkalmazott koncentrációk ügyes megválasztásával el tudjuk érni, hogy mindig létezzen ez az inverz, tehát el lehessen végezni. Ez egy előnye ennek a klasszikus legkisebb nézetek módszerének. Az előnye, további előnye, hogy kiátlagolódnak a jelek, tiszta komponensek spektrumának becslése lehetővé válik. Hátránya viszont, hogy az ismeretlen mintában előforduló összes komponensnek ismert koncentrációval szerepelnie kell a kalibrációs mintákban. Tehát előre tudnunk kell, hogy milyen komponensekre számítunk a meghatározandó minta esetében. És azt annak a komponensnek változatos koncentrációban, a kalibrációs mintákban is meg kell jelennie. Az inverz legkisebb nézetek módszer egy nagyon furcsa modellt ír föl, Ugye ez azért inverz, mert megfordítja, a jelek segítségével adja meg a koncentrációt. Ez matematikailag lehetséges, de nyilván ennek nincs fizikai, kémiai értelme, mert nem a jelektől függ a koncentráció, hanem a koncentrációktól függ a jel. Mégis egy használható, alkalmas modellt kapunk. Ugye itt hasonlatos lesz a kalibráció során a kalibrációs modell együtthatóinak a meghatározása, viszont itt ugye a jelek szerepelnek, amelyeket már nem tudjuk tetszőlegesen beállítani. Ugye azok a koncentrációktól függnek, és nem tudjuk előre megjósolni, hogy milyen jelértékek lesznek, tehát nagyon gyakran ez az inverz nem fog létezni, ez a hátrányoknál meg is jelenik. Az előnye, hogy csak a meghatározandó komponens koncentrációját kell ismernünk a kalibrációs mintában. Ez egy hatalmas előny, viszont tényleg nagy hátrány az, hogy ez az inverz nem mindig létezik, és akkor a modellt nem tudjuk használni, nem tudjuk alkalmazni. Ennek megoldására a torzított becslésadó regressziós módszereket vezették be. A szinguláris érték felbontás esetén, tehát a jelmátrixot felbontjuk három kisebb mátrix szorzatára, és ezzel a jelmátrixban lévő redundanciát, tehát információ ismétlődést ki tudjuk küszöbölni. Ezt úgy hívjuk, hogy a kollinearitást megszüntetjük. Zajszűrés történik, jelkiátlagolódás, és akkor a főkomponens regressziónál a jelmátrix faktorokra bontása, ugye ez jelenti a faktorokra bontást. A redukált faktor együtthatókkal elvégezzük a regressziót. A részleges legkisebb négyzetek módszerénél, a PLS-nél pedig a jelmátrix faktorokra bontása és a regresszió egy lépésben történik. És úgy alkotjuk meg a modellt. Másodrendű tenzor adatsor esetén, tehát adattömböt kapunk, ez három utas kalibrációt jelent. Például a kapcsolt technikát lehet felhozni, tehát egy kromatográfiás elválasztás, és utána egy spektroszkópiai szenzor jel képzés van, vagy gerjesztett emissziós fluorescens spektroszkópia eleve egy ilyen háromutas kalibrációt eredményez. Feltételek az úgynevezett trilináris felbontható jel adattömb. Az eszközök a multilináris algebra, ugye a lináris algebra helyett, háromdimenziós úgynevezett T-statisztika használata kell, és ez már az igazi chemometria területe. Egy nagyon érdekes eljárás dolgoztak ki, ezt Parafak és Kandekompnak nevezték el, párhuzamos faktor elemzés, illetve kanonikus dekompozíció. A magyar megfelelője ezeknek a betűszavaknak. Ugye van egy adattömbünk, és az eljárás segítségével a koncentráció mátrixot, a spektroszkópiai mátrixot és a szétválasztási mátrixot, tehát a kromatográfiás elválasztás mátrixot is meg tudjuk kapni. Nagyon enyhe feltételek teljesülése esetén. Tehát, hogyha ilyen trilineárisnak nevezett adatsor tudunk a mérőműszerünkkel előállítani, akkor megvan arra a módszer, hogy ezt egyértelműen enyhe feltételek mellett felbontsuk, és koncentráció, tehát mennyiségi meghatározást is végezhetünk, illetve minőségi, tehát a spektroszkópiai profilok és a kromatográfiás profilokat is megkapjuk, tehát minőségi azonosítást is el tudunk vele végezni. Nagyon gyakran a kromatográfiás jelek azok elcsúsznak, ezt a Parafak 2-es eljárás tudja kezelni, amikor megengedi, hogy az elúciós profilok kismértékben eltérjenek egymástól. Matematikailag a feltétel itt fogalmazódik meg. És akkor is egyértelmű, az enyhe feltételek teljesülés esetén egyértelmű megoldást tudunk kapni. Másodnevű tenyész az adatsor esetén, tehát amikor adattömbünk van, ugye a három utas kalibrációt végzünk, akkor az előnyök, hogy enyhe feltétel mellett egyértelmű felbontást kapunk, és tehát a hatalmas előnye az az, hogy elegendő egyetlen egy kalibrációs minta. A zavaró kölcsönhatás kimutatható és kiküszöbölhető, hiszen a komponenseknek a profiljait ki tudjuk nyerni. A számunkra érdekes, értékes komponenseknek is ki tudjuk nyerni, és a zavaró komponensektől el tudjuk választani ezeket a profilokat. A változóknak megfelelő profilokat is megkapjuk. Azaz például tiszta komponensek spektrumát és elúciós görbéjét HPLC-UV is, tehát ultraívója is látható tartományban végzett spektroszkopiás mérés esetén. A hátrány az, hogy olyan analitikai mérőberendezést kell alkalmaznunk, amely ezt a trivialis adatsort előállítja. Például a 2D NMR, vagy ugye mostanában nagyon divatos lett a multispektrális térinformatikai adatsorok, és azok nem ilyenek. Tehát azokra nem lehet használni ezt az eljárást, tehát a parafaknak nevezett eljárást. Bonyolult, nagy számítás igényű, még ma is fejlesztés alatt álló kemometriai módszereket kell alkalmaznunk. Ez ugye a felhasználóknak hátrány, a fejlesztőknek, a kemometriai módszerek fejlesztőinek viszont előny, hogy még szükség van a munkájukra. És akkor szeretnék bemutatni egy cikkünket, 2006-ban közöltük, és a publikálásnak az állatorvosi lovaként tekinthető. Egy olyan problémát kellett megoldanunk itt, hogyha folyadékromatográfiás elválasztás után infravörös spektroszkópiát alkalmazunk, akkor a kapott adatsor az nem lesz trilináris abban az értelemben, hogy a szállító közekként használt, tehát eluensként használt anyagnak is lesz jele az infravörös tartományban. És ezt kellett megoldanunk, és erre kifejlesztettük ezt az osiú parafaknak, tehát objektív háttérkorrekcióval alkalmazott parafak eljárásunkat. A módszer lényege ezen a piktogramon bemutatva, ugye itt most 5 mintán végeztünk mérést, itt látszik, hogy különböző összetételű mintákról van szó, és itt látszik, hogy az eluens jele is nagy mértékben változik. Kell egy becslés az eluensnek a spektrumára, az eluensnek az elúciós profiljára vonatkozóan, ugye minden egyes mintában változni fog az elúciós profilja az eluensnek. Ezt megszorozzuk a spektrumával, amit ismerünk. Tehát ezt a spektrumot ismerjük, hiszen ezt vagy önmagában az eluenst meg tudjuk mérni, vagy pedig ugye adatbázisból ki tudjuk keresni. Ezt a jelet kivonjuk a mintákból, és most már egyel kevesebb komponensre el tudjuk végezni a parafak felbontást. Ezzel kapunk egy újabb becslést az eluens elúciós görbéire, profiljaira, és ismételve ezt az eljárást addig, amíg konvergenciát nem tapasztalunk. Végül is fel tudjuk bontani a nem trilináris, ezt a speciális nem trilináris adatsort is. Nagyon érdekes, mert amikor ezt 2004-ben beküldtük az első kéziratot, akkor a bíráló az elutasításra javasolta, méghozzá azért, mert hogy nincs semmi eredeti ebben a módszerben. Ugye itt felsorolja, hogy hányan és hol oldották már meg ezt a problémát. Ugye ez egy nagy félreértés volt, ezt ezzel a cikksorozattal próbálom illusztrálni. Ugye 8, tehát a Julia Kuligowski jelentetett meg 8 darab tanulmányt, ami mind-mind ugyanezt a problémát próbálja megoldani, és újabb és újabb módszereket, és újabb javításokat közölnek arra, amit már ugye az első kéziratnak a bírálója azt állította, hogy ez a probléma már régen megvan oldva. És még egy fontos dolog, hogy ugye Julia Kuligowski és munkatársai úgy hivatkoznak a mi cikkünkre, hogy nagyon szigorú feltételeknek kell teljesülnie a mi módszerünk alkalmazásához. Ez azért félreértés, mert ők meg nem vizsgálták a saját módszereik, tehát mind a 8 cikkben megjelentetett módszereik egyikében sem vizsgálták, hogy milyen feltételek mellett lehet használni őket. Mi viszont a szerkesztő kérésére több héten keresztül dolgoztunk azon, hogy részletesen leírjuk, hogy milyen korlátai vannak a mi módszerünknek. Az adattömbből mátrixokat is tudunk kreálni széthajtogatással, és ez a széthajtogatás ugye megtörténhet háromféle irányban, ugye mert az adattömbnek van 3 dimenziója, és akkor kapunk egy hosszabb, vagy szélesebb, vagy másik irányban egy másmilyen méretű adatmátrixot. Tehát az adattömböt visszavezettük adatmátrixszá, viszont ebben az adatmátrixban már a trilinearitás az elvész, és csak a bilinearitás marad meg. Itt egy egészen speciális adattömbnek a felbontása, ugye mátrixszá való kiterítése, széthajtogatása látszik. Ezen mátrix típusú adatok kiértékeléséhez a már korábban megemlített szinguláris érték felbontás, illetve az azzal valójában egyenértékű főkomponens analízis említhető meg, ugye adatpontok csoportosulásának megjelenítésére alkalmazzák. Kidolgoztak eljárásokat mátrix adatsoroknak a felbontására, ez a többváltozós görbefelbontás, vagy az önmodellező többváltozós analízis. Ezek egyetlen megoldást nyújtanak, de azt tudnunk kell, hogy feltétlenül több egyenrangú megoldásból választanak ki az algoritmus működésének megfelelően egyetlen egy darabot. És a többiről nincs tudomásunk. És a harmadik csoport sávmegoldást nyújtanak, az összes lehetséges egyenrangú megoldás halmazát keresik. Ez a angolul self-modeling körbe-solution, tehát az önmodellező körbefelbontó módszerek. És akkor csak illusztrálásképpen, tehát a főkomponens elemzés az egy szemüvegnek tekinthető, ugye meglátjuk szabad szemmel esetleg az adatokon nem láttuk, hogy milyen csoportosulások vannak, hogyha ezt a főkomponens analízissel egy ilyen térbe, egy absztrakt térbe belevetítjük, akkor megkülönböztethetjük az adatcsoportosulásokat, és abból következtetéseket tudunk levonni. A többváltozós görbefelbontó módszer nagyítónak tekinthető, tehát még mélyebbre látunk az adatstruktúrákban, hiszen ugyan egyetlen egy megoldás, de valamilyen profilt kapunk, és ezzel még jobban tudjuk jellemezni az ismeretlen mintáknak a komponenseit. De nyilván tudnunk kell, hogy tehát ezen megoldás mellett még számtalan egyenértékű megoldás is lehetséges. És a Lothringen, Sylvester és Borgen ábrák azok egy mikroszkópnak tekinthetők, hiszen sávmegoldásokat kapunk, és ezen sávmegoldások tanulmányozásával még mélyebb tulajdonságokat fedezhetünk föl, még jobban feltárhatjuk az adatainknak a szerkezetét. Érdekességképpen mindegyik csoporthoz hoznék egy példát. A főkomponens analízis, azt mint kereső motor találhatjuk meg a Google PageRank módszer alapján. Ugye itt 3 vagy 4 darab weblap található, és a hivatkozások, ugye ez egy nagyon szűkített illusztráció. És a hivatkozások száma alapján ugye az egyes lapra 2 lapról hivatkoznak, a 2-es lapra 1 lapról hivatkoznak, a 3-as lapra 3 lapról hivatkoznak, a 4-es lapra szintén 2 lapról hivatkoznak. És akkor ezt egy ilyen mátrixba tudjuk rendezni, illetve ugye nem jó, nem eléggé jellemző az, hogy hányan hivatkoznak, tehát hány lapról hivatkoznak az adott oldalra, mert nem mindegy, hogy milyen oldalról hivatkoznak. Tehát a Yahoo.com-ról nyilván az nagyobb súllyal esik latba, mint hogyha egy egyedi személynek a honlapjáról történik a hivatkozás. Tehát megalkották, hogy súlyozzák a hivatkozások számát azáltal, hogy az adott lap hány darab lapra hivatkozik. Tehát ugye a 3-as lap az 1 darab lapra hivatkozik, a 4-es lap 2 darab lapra hivatkozik, az 1-es lap 3 darab lapra hivatkozik, és a 2-es lap pedig 2-re. És akkor kapunk egy ilyen mátrixot, amely mátrix segítségével egy egyenletet fogalmazhatunk meg. Azt az X vektort keressük, amely ugye a lapokat jellemzi, hogy sorba tudjuk rakni, hogy milyen fontosságúak a hivatkozások alapján. Ez egy saját érték, saját vektor felbontás feladat. Ugye itt a lambda saját érték az 1, az ennek az egyenletnek megfelelően, és akkor, hogyha megoldjuk, akkor egy újabb súlyértéket kapunk, fontossági indexet kapunk, ugye az 1-es lapnak 2 volt a egyszerű fontossági indexe, most 0,387 lett. Ugye a 3-as lapnak volt a legnagyobb, az előzőekben az most a második helyre szorult, tehát a nagy újítás az ugye ez volt, hogy egy ilyen absztrakt elvont eljárás alkalmazásával sokkal jobban jobb kereső motor algoritmust tudnak készíteni. Nyilván ezt az eljárást már azóta fejlesztették, és például azokat a hivatkozásokat, amelyeket azért állították be, hogy minél előbbre kerüljenek ebben a sorozatban, azt is most már ki tudják szűrni. A többváltozós görbefelbontás módszer propagálója és továbbfejlesztője Roma Tauler volt, és ez egy példa arra, hogy chemometriai módszerekkel is jelentős tudományos eredményt lehet elérni. Ugye itt néhány mutatója látható, vagy nem látható, tehát ilyen 7200 hivatkozás, és a Hirsch indexe is 43 körüli. Tehát érdemes behatóan foglalkozni a chemometriai módszerekkel, mert nagyon jelentős tudományos eredményeket lehet elérni. A sávmegoldás pedig azért jó, ugye, hogy látjuk, hogy egy absztrakt térben ilyen tartományokkal lehet jellemezni, ugye itt egy 3-komponensű rendszerről van szó, és a 3-komponensnek megfelelően az absztrakt térben a tartományokat láthatjuk, és ebből a tartományból visszatranszformálhatjuk, visszaalakíthatjuk az információt az értelmezhető profil térbe, tehát a profilokat, tehát a spektroszkópiai profilt, illetve a koncentráció profilt láthatjuk. És itt ugye a sávmegoldás az azért jó, mert látjuk a bizonytalanságot, amely bizonytalanság nagyon érdekes módon nem abból származik, hogy a méréseinket hibával mértük, mérési hibával, tehát ugye véletlen hibával mértük, hanem ez az eredeti profiloknak az átlapolódásából származik, és ez egy természetes, sajnos természetes velejárója, hogy nem tudjuk egyértelműen felbontani ezeket az adatokat. Az analitikai rendszerek fejlesztésénél, tehát összefoglalóan két lehetőségünk van. Ugye az első pontban ökölszabályként megfogalmazhatjuk, hogy minden mérési módszer, gyakorlatilag minden mérési adat megköveteli a saját adatkiértékelő, a chemoelemzői eljárását. Ugye adatelőkészítést kell alkalmazni, és speciálisan minden adatsorra speciális adatelőkészítést kell használnunk, háttérkorrekció, normálás, skálázás, zajkezelés, torzítatlan átétel, stb. Ez azt jelenti, hogy tényleg nem lehet általános megoldó chemoelemzői módszert ajánlani, hanem mindig meg kell nézni az adott adatstruktúrát, és ahhoz megtalálni a megfelelőt, illetve hogyha nem értünk el megfelelő eredményt, akkor ki kell fejlesztenünk a saját, ahhoz az adatsorhoz tartozó saját kiértékelő eljárást. Második pontban viszont azt fogalmazom meg, hogy nem feltétlenül a bármilyen analitikai mérőeljárással kapott adatokhoz kell újabb és újabb adatkiértékelő eljárást fejleszteni, hanem kedvező tulajdonságú adatstruktúrákat létrehozó mérőberendezéseket kell megtervezni és megépíteni. Ez ugye azt jelenti, hogyha olyan mérőberendezést tudunk készíteni, amely a parafak eljáráshoz használható trilináris adatsort tud előállítani, akkor enyhe feltételek mellett egyértelmű felbontást tudunk végezni. Tehát a célunk az lehet, hogy az analitikai módszert, az analitikai eljárás, az analitikai mérőberendezést fejlesszük olyanná, hogy megfelelő adatstruktúrát produkáljon, amelyet a megfelelő chemoelemzői módszerrel egyértelműen fel tudjuk bontani. Ez a vicces videó a végére azért került, mert ugye az adatkiértékelésnél is gyakran ütközünk ilyen falakba, kerítésekbe, és mint láthatjuk, nem mindig a bonyolult eljárást kell erőltetni. Ugye a konklúziója, két konklúziót is le lehet vonni. Az egyik az, hogy józanul kell átgondolni a lépéseinket. A másik pedig, hogy ugye a gyerekkort, a gyerek énünket nem szabad teljesen háttérbe szorítanunk. Köszönöm a figyelmet.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva Sípos Pál, a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai kar egyetemi tanára tartja meg. Áltudományos termékek bőrzéje, hogyan ismerjük fel, hogy kilóg a lóláb című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!